Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Inforádió Aréna című műsora. A stúdióban itt ül Szepsi István és ifjabb Szepsi István, ők most a vendégeink. Az első rész után folytatjuk az arénát. Az elmúlt időszakról 1990-től kezdve egy kicsit erre az időszakra gondoljunk vissza. Rengeteg változás történt, erről már részben volt is szó, de azért egy-két konkrét dolgot vegyünk sorra. Kezdjük magával az aszúval. Az aszúborok milyenek voltak akkor, és milyenek most, és ugye a változás hogyan történt, és mennyire érzékelhető?
Az aszú készítésnek több korszaka volt. Egyrészt volt a filoxéra vészig, illetve a palackozásig, amikor is ez így ment 1800-as évek második feléig. Ott történt egy változás, ugye eleve a saját gyökéről áttevődött a furmint termelése amerikai alanyra, ami megváltoztatta a beltartalmi értékeket. Jött a kapitalizmus, és a teljesen kopasz meccést átváltoztatta a meccőolú használata miatt is egy-két szemes meccésre. Az idős szőlők helyett jöttek a fiatal szőlők, mert szinte az egészet újra kellett ültetni. És ahhoz, hogy palackozni tudjanak, egy minimális alkohol biztonsági szintet be kellett állítani. Nem lettek erősítettek a borok, de az alkohol felhasználás ugyanúgy, mint a világ bármely édesboros területén megtörtént. De vannak az erősített borok, amelyek 18-20 alkoholig, nálunk pedig maximum 15-5-ig a pincében volt akkor. Tehát a 20. században megváltozott a fajta összetétel, és mi sorolhatnám, hogy mi minden más változott meg. Aztán jött ugye a háború utáni időszak, a második világháború utáni időszak, amikor is megszűntek azok a birtokok, amelyek között több presztízs birtok volt, és így a termelés ugye lesüllyedt az egyszerű borok szintjére, különösen a szovjet piacnak az igénye miatt. Folyamatosan változóban volt az aszúkészítés, és eljött a változás 990, most nem akarok minden kisebb korszakot elemezni, és jött mindjárt egy rendeletváltás 1991-ben, ami megszüntette a múlt rendszerben alkalmazható eljárások zömét az aszúkészítésnél. A termelés mennyisége lecsökkent a tizedére, mint az korábban volt, és teljesen természetessé vált, 97-től pedig az évadat keveredés lehetőségét is kizárta az akkor már törvényi szabályozás. Nem volt ez egyszerű, hiszen a belföldi fogyasztás nem volt arra felkészülve, hogy tízszeres áron kell, hogy kapja az aszubort, és hát nagyon sokáig vergődtünk, és az ott lévő új termelőkkel, elsősorban befektetőkkel, és néhány magyar termelő, akik életformaszerűen végeztük ezt a munkát. 96-ban mégis odáig értünk, 95-96-ban, hogy bemutathatóak voltak már az új borok, elsősorban a 93-as évelatok voltak, ezek a 92-es is, és elindult egy új piaci rendszer, szerveződés, főleg külföldre, hiszen az ára miatt nem is volt nagy esélye annak, hogy belföldön kezdhetjük meg a munkát. Azért volt belföldön is, és azóta is változik a boroknak a stílusa. Ez nálunk úgy jelenik meg, hogy nálunk most érik meg az a helyzet, hogy valamelyest rövidebb ideig fogjuk a hordóban érlelni a borokat, és a palackban lesz hosszabb ideig, hogy a palack fejlődése elérhesse a lehetséges maximumot a boroknak. De alapvetően az nem változott meg, hogy meg kell termelni a magas minőségű szőlőt, abból majd a botritis elvégzi, hogy a munkáját létrejön a magas minőségű aszuszem, amit már nagyon régen is megfogalmaztak, hogy mi az, hogy a legmagasabb minőségű, és azt feldolgozva, áztatva, préselve, érlelve létrejön a termék, amit majd utána palackozunk. A világban közben más irányok is voltak, több országban, ahol korábban nem volt édesbor termelés, csak a hideg steril technológia belépésével, mint a német területeken például, ők levitték az alkoholtartalmat. Megint mások, más édesboros területeken lehetővé tették a cukorkoncentrálást a technológiában. Tehát több hatás zajlik, miközben mi pedig mentünk a mind-mind természetesebb és a magasabb minőség irányába a borvidéken, amit én a legjobbnak tartok, tehát ez hál' Istennek, hogy ez így történt. Szóval változunk folyamatosan, és várjuk a következő jó időt, hogy egy új felfogásban készült aszúval is megjelenhessünk.
Tehát a mostanihoz képest is majd lesz egy váltás, egy változás?
Igen. Igen, Mádon mindenképpen, és a Szepsiben is, tehát a csúcsaszók azok csak dőrösen és vagy akár parcellaszelektáltan lesznek termelve, és színfúrmintból készülnek. Erre azért van szükség, hogy egyértelműsítsük azt, hogy a legjobb termőhely, furmint, a legnagyszerűbb hagyomány, és a mai embernek az innovációja találkozik, és így készülnek a legújabbak már egy teljesen új szellemi felfogásban.
Ifjabb Szepsi István, hogyan? A fiatalabb generáció ugye nem tudja, vagy a legtöbbjük nem tudja, hogy milyen volt a szocializmus idején az asszút. Esetleg ők nem is érzik annyira ezt a nagy váltást?
Azt a váltást nyilván nem tudom annyira érezni, de csak ha azokról a változásokról beszélek, amiket már én is megéltem, vagy amiket már borként ugye tudtam tapasztalni, az is egy nagy dolog. Ugye hát amikor egyetemista voltam, akkor hogy a forradalmat hozott a küvéboroknak a megjelenése, majd utána a szárazfurmint. Szárazfurmint termelésbe, vagy tudatos készítésbe nagyon sok minden változott. Engem elsősorban ez mozgat, tehát hogy a szárazfurmintból megtalálni, vagy szárazfurmintnak megtalálni azt az eljárást, amivel évjáratról évjáratra egy nagyon magas minőséget lehet hozni, úgyhogy ez egyébként alatt nagyon sokáig fejlődni tud, és mutatja a borvidéknek a legmagasabb szintű potenciáját. Ez még nincs meg ez az eljárás, ez nincs meg ez a folyamat, és nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt 15-16 évben, vagy most már lehet mondani 17 évben. Az egyértelműen látszik, hogy a termőhelyek jók, az egyértelműen látszik, hogy a furmint nagyon jól tudja megmutatni a termőhelyi képességeket, viszont azt, hogy hogyan lehet egy egyértelmű stílus szárazborba létrehozni, úgy, mint mondjuk egy asszunál van, vagy egy szamorodinál van, az még kérdés egyelőre. A furmint pohárnak a megszületése mutatta meg legjobban ezt, hogy a pohár az nagyon jó, vannak borok, amihez nagyon-nagyon jó, de nem mindegyikhez, mert nem egységes a borvidéki szárazbor stílus.
Ez akkor kicsit ilyen gombhoz a kabát, vagy pohárhoz a bor?
Nem, azt gondolom, hogy vannak borok, amik a világpiacon jutottak arra a szintre, hogy kell, hogy kapjon egy ilyen pohár támogatást. Azt nem lehet megvárni szerintem egy pohár tervezéssel, hogy a borvidék teljesen egységes legyen, mert ez valószínűleg nem lesz ilyen soha. Úgyhogy egyébként egy-két eljött az ideje, már régen beszéltünk erről, hogy jó lenne egy ilyen pohár, és azt gondolom, hogy úgy, mint akár Burgundiában is, vagy Bordóban, tehát olyan borvidékeknek, akik tényleg az élen járnak mindenben, nem egy pohárral oldja meg egyébként a világpiacon a boroknak a bemutatását, akár egy márkán belül sem, tehát egy pohármárka nem csak egy típusú poharat készít egy borvidékhez, de azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak el kellett kezdődnie, ez időben volt, és biztos vagyok benne, hogy ennek lesznek még finomabb vagy kidolgozottabb változatai, mert ez még inkább egy átfogó képet próbál mutatni majd a furmint borokról.
És ez a bizonyos közös stílus, ez mennyire távoli, mikor jön el az idő, amikor ez meg lesz, és a borászatok többsége ez alapján dolgozik, mármint a száraz furmintnak az egységes stílusa.
Én szerintem ez nagyon sokat halad előre, ugye amint mi dolgozunk, vagy ami a piacon egyébként kóstolható, kettő között akár lehet két évnyi különbség is, vagy két-három évjáratnyi különbség is. Én azt gondolom, hogy születnek már olyan borok a borvidéken, amik a legtöbb évjáratban alkalmazható technológiával készültek, és ezek egy picit másként fogják, vagy komolyabban fogják bemutatni a borvidéket. Az egységes stílusnak az eredetvédelem az egyik legfontosabb eszköze, és az eredetvédelem, hogyha szigorodik, akkor egyébként a borstílusnak is egységesedni kell. De az egy nagyon-nagyon jó hír, hogy múlt héten gyakorlatilag a Márdi Kör Eredetvédelmi Egyesület munkájának köszönhetően 2017. március 8-án nőnap alkalmából a Márdi Választmány megszavazta egyhangulag, hozzáteszem, a Márdi Kör eredetvédelmi szabályait szeretnék alkalmazni az egész hegységi területen, mármint a Márd hegységi területen.
Akkor ezek szerint ez egy komoly lépés.
Ez egy komoly lépés
egységes
volt.
Egységes stílus felé.
Így van, itt már vannak technológiai kikötések, és olyan kikötések, amit gyümölcs minőségbe egységesedni fognak, ami leszűkíti a technológiai lehetőségeket, és ezáltal sokkal közelebb állnak majd a boros stílusban egymáshoz. Nyilván a pincészeteknek a saját stílusokat, azokat meg kell tartani, mert ettől lesz egyedi valójában a termő, de az egyediségnek a jelentős részét azt a termőhely adja, második sorban a maga a fajta, és harmadik szinten tud belépni a borászat.
Apa és fia egymás mellett ül itt a stúdióban, ez több szempontból nem véletlen, és szeretnék is rákérdezni arra, hogy a generációváltás hogyan történik a Szepsi birtokon. Ez ugye, és nem csak a borászatban, hanem számos családi vállalatnál aktuális kérdés ma Magyarországon, és ugye bejáratott technikák nem nagyon vannak rá érthető okokból. Ugye az ismert, hogy önök alapvetően egy cégben is, hiszen együtt dolgoznak a családi birtokban is, de egyébként pedig két mádi borászatot irányítanak, ifjabb Szepsi István a Szent Tamás pincészetet, de hát azért alapvetően a családi birtokon közösen folyik a munka, és ugye ifjabb Istvánnak két lánytestvére is van, Gabriella és Kinga. A három gyermek szempontjából akkor hogyan történik majd a generációváltás?
Gabika az üzletet és az adminisztrációt viszi, tehát egyre inkább ő felel a vevőkért és a pénzügyekért. Ugyanakkor pedig közelebb jön újból, ahogy a gyerekek felnőttek a borászathoz. Tehát a szőlőben és a borászatban mindenki részt vesz. Tehát, hogy megfelelő gyakorlattal rendelkezzen ahhoz, hogy döntéseket tudjon hozni, vagy hogy átláthassa egyáltalán, hogy mi zajlik. Maga a család a sok-sok generáció óta ugye él a vidéken és termel bort is. Nyilván volt egy szakadás pont az én esetemben, hogy az apám fiatalon meghalt, illetve átléptünk a magángazdálkodásból a szövetkezet és az állami gazdálkodásba, meg más piacokra, amiből úgy vissza kellett jönni, és ezzel túl sok idő ment el, nem nyíltak meg sokáig azok a lehetőségek, amelyekben ki lehet bontakozni. A gyerekek, és így István természetesen bír a legnagyobb gyakorlattal, vagy ő bír a legnagyobb gyakorlattal, és azért is örültem, hogy más csinál, hogy a döntéseket ő hozza meg, és egy nem ugyanabban a stílusban, mint amit a Szepsiben végzünk, sőt egy nagyobb volumenű borkészítésnek is a megteremtője tulajdonképpen, egy magas színvonalú, de nagyobb volumenű bortermelésnek, hogy és a piacon is nagyon bátran mozog, ügyesen, sokat ügyesebben, mint én. Nekem már ettől, hogy mondjam, nem is, hogy elment a kedvem, de azt gondolom, hogy nekem más a feladatom. Tehát ez elsősorban a szőlőtermelésnek a színvonalát kell még, hogy tovább fokozhassuk a végsőkig, a termőhelyek megismerését, a kis mennyiségű termelés fajlagosan mást igényel, mint egy komolyabb piaci volumen esetében, teljesen másképp kell termelni, amert a minőség mindenütt minőség. Azt gondolom, hogy a generációváltás az folyamatosan ment, és főleg megy végbe, mert, és ez a szerencsés eset, hogy nincs törés benne, nem lesz törés benne, mint ahogy az én esetemben óriási volt. Ugye a háború és az utána következő történések, és ráadásul annyira innovatív István, hogy rövid idő alatt túlnőtt azon a körön, ami, ami körülvesz bennünket, engem is beleértve természetesen, tehát mint például a stílusok, vagy a megközelítések a piacokon, a gasztronómiával való kapcsolata, és a többi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, itt nincs mit izgulni a váltáson, sőt már ugye már az együttes munkánk alatt lényeges továbblépések történnek.
És hogyan látszik mindez ifjabb Szepsi István szemszögéből?
Az egész borvidék változik folyamatosan, mint ahogy említettük is az első részben, és vagy amiről beszélgettünk még az adás előtt, ugye vannak dolgok, amiket együtt kell megtanulni, vagy együtt kell kikísérletezni, mert ezeknek nincs meg a vége még, vagy nincsenek olyan bejáratott hagyományai, mint amilyennek kéne lenni ennyi generáció után. És a generációváltás az olyan sokféle részleteket rejt magában, ez a folyamatos együttműködés, a közös munka az alap egyébként mindennek, ezt nevezhetjük egyébként mindennapoknak is, vagy nevezhetjük generációváltásnak is, de valójában a generációváltás az nagyon nehezen tud végbe menni, mert akkor tud egy márka, egy szellemisége, egy filozófia tovább érni, tovább fejlődni, hogyha a generációk minél több időt töltenek együtt folyamatosan. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy itt nem generációváltás zajlik, hanem generációknak az együttműködése, amiből egy eszenciális eredmény tud következni, mert az innovációhoz valószínűleg fiatalabb korosztály kell. Ahhoz, hogy az innováció az ne menjen el egy rossz irányba, ahhoz kell az idősnek a tapasztalata. Tehát ami nem lehet meg a fiatalnál, akármit csinál, akármilyen ügyesen szervezett dolgokat. Tehát ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy úgy tud együttműködni jól egy generációkra épülő cég, hogyha a generációk minél több időt töltenek együtt, és az igaz egyébként az unokákra is, vagy gyerekeinkre, ahol egyébként nem feltétlenül munkafolyamatokat vagy lépéseket tud megtanulni a gyerek, hanem az életformát látja, és ez válik természetessé számára. Ez az alapja annak, hogy majd ő egyszer valamikor megtanulja azokat a technológiai lépéseket, amiben ugyanúgy lesznek innovációs lépések. De gyakorlatilag az életforma a legfontosabb, hogy meg a földhöz való ragaszkodás, hogy ez meglegyen. Ez gyakorlatilag nálunk, ugye a mi generációnkban, a testvéreimmel ez régen kódolva van, azt gondolom, hogy a gyerekeinkben is, a mi gyerekeinkben is ez kialakulóban van, de én ezt nem nevezném generációváltásnak, mert akkor az a családnak az élete az folyamatos generációváltásról szól. Ennek nincs egy pontja, ennek nincs egy pillanata, hanem generációk együttéléséről szól.
Szepsi István az iménti válaszában, vagy abból a válaszból az tűnt ki, hogy azért az apa jobban szeret otthon lenni és a szőlőben dolgozni, és szívesen látja, hogyha a fiú járja inkább a világot, és a külföldi kereskedelemmel, marketinggel foglalkozik inkább, ezt akkor így lehet értelmezni.
Ez így van, és ez nem csak a fáradtság vagy a kényelmi szempontból van így, hanem tulajdonképpen én az életemet a szőlőben éltem le, és örülnék most, hogyha megtehetem azt, hogy azzal foglalkozok, amihez úgy tényleg kezdek beleérezni egyre több ponton, és rengeteg a tennivaló a birtokon. Ugye létrejött az elmúlt sok év arról szólt, hogy létrejött egy fantasztikus birtok összetétel méretben is, és összetételben is. 6 település, 27 dűlőjében vagyunk, és ez egy elképesztő feladat, egyrészt feljavítani az ültetvényeknek az állapotát, megőrizni a nagyon idős parcellákat, ugye fejleszteni a fajta szelekciót, létrehozni új ültetvényeket, most már ezekkel a számozott egyedeknek az utódaival, és jobban, sok mindenre jobban odafigyelni, elsősorban az egyensúlyi állapotra, ami a szőlőben zaj van, vagy lehet, mert a minőségi továbblépésnek az az alapja, hogy az ültetvényen belül az egyes tőkéknek az egyensúlya minél tökéletesebb legyen, ehhez együtt kell élnünk a dolgozóinkkal, és a részes művelőinkkel, akikkel végzük a munkát, a gépeseinkkel, és a többi. Tehát ez egy olyan jelenlét, ahol ott nap mint nap a munka folyamatokat be kell, vezetni, tanítani, ha úgy tetszik, mert két parcellában nem végezzük ugyanúgy a munkát. Mert annyi nagy a korkülönbség, vagy a fajta típus beli, vagy maga a fajta különbség, és az évjáratok közti különbség, hogy mindig változtatunk. Tehát nincs sablon, hogy hogyan akarunk szőlőt termelni. És ez a munka teljesen leköt, és örömet ad jobban, mintha más lennék más feladatokkal. És lehet, hogy most már meg is tehetjük ezt.
És hogyha innovációról beszélünk, akkor az a hagyományos modell működik, hogy ifjabb Szepsi István előáll valamilyen csodálatos új ötlettel, az először az apát sokkolja, majd elkezd rajta gondolkodni, és a végén beadja a derekát, vagy azért máshogy működik ez a modell?
Hát valahogy így működik, oda-vissza egyébként, mert például most éppen az új típusú almasabbantásnak a dolgaival kapcsolatban, hogy előáll, de sok mindennel. Vagy akár az árazásnak a kérdése, egy közgazdász megkérdezi tőle, hogy megy ez az árazás, mert hogy hát ez nagyon, nagyon bonyolult feladat, hogy azt elemezni kell, meg trendeket, meg sok minden egyet, és akkor István hazán válaszol, hogy reggel megbeszéltük a faterral teázás közben. Ez ennyi. Tehát itt nem valami nagy dolgot kell elképzelni, hogy nekifutunk, meg tanulmányt írunk, meg nem tudom mi, meg szaktanácsadót veszünk figyelembe, hanem van valami elképzelés, ugye részben már a tapasztalatok alapján is, hogy hogyan lehet tovább menni, vagy muszáj tovább menni, majdnem mindig muszáj tovább menni, és ez lehetőleg úgy jó, ha minél előbb jön ki, hogy a kényszer ott van, és lépjük meg, mielőtt még súlyos lehet a probléma.
Könnyen meggyőzhető? A papa, kérdezem ifjabb Szepsi Istvánt.
Igen, de én is könnyen meggyőzhető vagyok. Nyilván az, hogy egy időpontban hány dologgal kell foglalkozni, ezekben esetleg lehetnek kérdések, vagy hogy mennyi idő alatt tudunk feldolgozni egy információt. Én azt gondolom, hogy ezeket mindig könnyen meg tudtuk beszélni, tehát ez nem is volt kérdés, tehát egymás ötleteit azt mindig elfogadtuk.
Köszönöm szépen! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallották. A műsor elkészítésében közreműködött Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kovács András István.